Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 111. zsoltárunkat keressük meg, és ennek a 111. zsoltárnak az első versét énekeljük. Hálát adok, Uram, néked, teljes szívből áldalak téged. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvéreim, és a Fehér Ifjúsági Énekes Könyvünknek a 18. énekét keressük meg, 18-as számú éneket a Fehér Ifjúsági Énekes Könyvből, mely így kezdődik, csak Istené legyen minden dicsőség, és ezt az éneket kétszer fogjuk elénekelni egymás után. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, miként szólít meg minket a mi Urunk ezen a mai Isten tiszteleti alkalmon, Pál apostol rómabeliekhez írt levelének a 12. részéből, annak is a 4., 5. és hatodik verseiből eképpen. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, és e szerint szolgálunk is. Amen. Az Úristen tegye áldottá az ő igét, ami életünkben. Jöjjetek testvérem, emeljük fel szívünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel vagyunk most is ezen a gyönyörű napsütéses délelőttön itt előtted. Hálás a mi szívünk, hogy adtál nekünk ébredést. Hálás a mi szívünk azért, hogy adtál nekünk akaratot, adtál nekünk kedvet, hogy elinduljunk és eljöjjünk a te házadba, hogy itt, ebben a gyülekezeti közösségben megéljük, hogy valóban egy testvek vagyunk. Urunk, olyan jó, hogy ebben a házban elcsendesedhetünk, hogy ebben a házba elhozhatjuk, a te házadba elhozhatjuk a mi otthoni nehézségeinket, gondjainkat, és eléd hozhatjuk minden örömünket, és eléd hozhatjuk azt a vidámságot is, amely a szívünkben van, azért, hogy te velünk vagy. Urunk, arra kérünk téged, hogy most ezen a mai alkalmon is biztosíts minket afelől, hogy itt vagy, közöttünk vagy a te szent lelked által. Így kérünk téged, hogy nyisd meg a mi fülünket, a mi elménket és a mi szívünket arra, hogy meghalljuk a te ígédet, a mi elménket arra, hogy megértsük a te akaratodat, és a mi szívünket arra nyisd meg, hogy tudjuk is cselekedni azt, amit vársz tőlünk. Urunk Istenünk, így kérünk téged, áld meg ezt a mai Isten tiszteletet is. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvérek. Az ige hirdetésre készülve a 231-es számú dicséretünket keressük meg, és ennek a 231-es számú dicséretünknek énekeljük el az első és második versét. 231-es dicséretünknek első és második versét. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Szeretett testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostol Korintus beliekhez írt első levelének harmadik részéből, nek a harmadik résznek is a 9-től a 13. verséig. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adatott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvérek! Gyors közvéleménykutatás, ezt az oldalát mutatom, talán jobban felismerhető. Jutott-e mindenkinek ilyen papírocska? Szórólap, ha nem jutott esetleg valakinek, akkor a kijáratoknál még lehet majd elvenni ilyent. Az elkövetkező alkalmakon jó szolgálatot tehet nekünk egyáltalán a lélekben való készülésre, az ige hirdetések felkészülésére. Mert a mai napon egy több hónapja tervezgetett ige hirdetés sorozatba kezdünk. Ez mindig izgalommal tölti el a templomos ember lelkét, akár ige hirdető, akár ige hallgató. Hiszen az eddigi sorozatokban is azt gondolom, egyetértenek velem, hogy érdekes fogalmak mögé tekintettünk az ige szemüvegén át, akár a lélek gyümölcseivel, vagy a hit fegyverzeteivel foglalkozva. Az elkövetkező 7 alkalmon azonban más lesz. Nem azért, mert mi ige hirdetők nem várnánk ezt izgalommal, nem készülnénk ezekre az ige hirdetésekre nagy izgalommal, vagy éppen a hallgatóság, ugye jó reménység szerint ne várná az üzenetet, hanem azért lesz más, mert nem egyszerűen hangzatos, de mély bibliai fogalmak mögé nézünk, hanem magunkba. Magunkba, mint gyülekezet, magunkba, mint gyülekezeti tagokba, és magunkba, mint Krisztus testének tagjaiba. 7 héten keresztül keressük azokat a sarokpontjait az életünknek, hitéletünknek, amelyek amolyan talentumokként arra kaptunk, hogy a szolgálatunknak alapjai legyenek. Van erre is egy gyönyörű bibliai kifejezés, amely azt gondolom, hogy az elkövetkező alkalmak során sokszor elő fog majd kerülni. Biztos vagyok benne, hogy találkozni fogunk ezzel a kifejezéssel, ez pedig a kegyelmi ajándék. Kegyelmi ajándék. És nem egyszerűen kegyelemről, és nem egyszerűen ajándékról hallunk majd az elkövetkező hetekben, hiszen hajlamosak vagyunk leegyszerűsíteni a kegyelmet az iskolában kegyelem 2-esként megkapott kegyelemre, és hajlamosak vagyunk az ajándékot leegyszerűsíteni a karácsonyfa alatt megbújó kis csomagocskákra. Azokról a kegyelmi ajándékokról gondolkodhatunk majd együtt, amelyeket szoktak valamiféle tehetségként vagy karizmákként is emlegetni. Nem összekeverendő azonban ez a kegyelmi ajándék a tehetséggel. A kegyelmi ajándékok is, jó esetben a tehetség is igaz, mások hasznára adatnak nekünk. Nem sajátunkra, mégis különbség van a kettő között. Hogy kinek és mikor adatik tehetség, és kinek és mikor adatik kegyelmi ajándék. Martin Scorsese, az én egyik kedvenc filmrendezőm, aki nem mellesleg napi rendszerességgel, mondom, napi rendszerességgel templomba járó hívő ember. Nos, amikor valaki megkérdezte tőle egy riportban, hogy milyen célból karol fel elesett, lecsúszott embereket a filmjei készítésekor, és hogy ezt milyen jól csinálja, meg hogy honnan van ehhez tehetség egyáltalán meglátni az elesettséget, Scorsese különös választ adott. Egy olyan választ, ami most nekünk is segít a kegyelmi ajándék fogalmát homogénné, egy kicsit egyértelműbbé tenni. Így fogalmazott. A természetes tehetséget az ember genetikai okokból, vagy környezeti okokból kapja. Vagy mert Isten egyszerűen neki akarja ajándékozni. A kegyelmi ajándékokat pedig a Szentlélek adja a hívőnek. Akkor, amikor valaki Krisztusba veti a hitét. Abban a pillanatban a Szentlélek azokkal az ajándékokkal ruházza fel a hívő keresztjént, amelyekkel ő akarja, amelyekkel szolgálhat. Ilyen szolgálat az enyém is, mondta Scorsese. És a mai bevezető alkalmon ezt a szót emelném ki. A Krisztus testének egységében, az egyházban, itt a gyülekezet közösségében szolgálat. Nem árulok el nagy titkot, a reformáció hónapjába léptünk, október 1. vasárnapján lehetünk most itt együtt, és azt kell mondanom, hogy az igehirdetés sorozatunk szerint már a kijelölt újszövetségi ige is, a római levélből felolvasott ige szakasz, amelyet hallhattunk, erre hangol egy kicsit minket. Mondhatjuk, jól egybe vág a reformációval. Előre fordítja a figyelmünket a reformáció egyik nagy témájára. Egyrészt, hogy mi az egyház, de főleg, hogy hogyan működik az Isten szerinti módon, hogyan működik Isten szerinti módon a keresztény gyülekezet, és különös tekintettel a kegyelmi ajándékokra, amelyekkel szolgálhat az ember. Még egyszer kiemelem ezt a szót, hogy nagyon legyen bennünk ízlelgessű szolgálat. Pál apostol a korintusi gyülekezet tagjainak a saját példájukon keresztül mutatja meg, hogy mi is a szolgálat. Hogy hogyan is épül fel az a Krisztus test abból a szolgálatból, amelyet ők végeznek. Ráadásul nem valamilyen elvi, filozófiai, gondolkodó síkon teszi mindezt, boncolgat közben, hanem olyan képeket tart a gyülekezet tagjai elé, amelyek egészen világossá teszik ezt az egyébként nagyon nehéz témát. Mert nehéz téma. A kegyelmi ajándék nehéz téma, és a gyülekezeti szolgálat nehéz téma. Nézzük tehát most, mik is ezek a képek. Engedjük, hogy Pál apostol képei egy kicsit a maguk nyelvén megszólítsanak minket, és kérdezzenek bennünket, hogy mi vajon, hogy állunk ezekkel. Az első képen Pál apostol korintusbeliekhez írt levelének felolvasott részében egy alapot láthatunk. Egy alap van előttünk. Minden épületnek tudjuk jól, nem csak köműves emberek, minden földi halandó tudja, már aki nem bolond, mert ugye erről is hallunk a Bibliában, hogy az nem jó alapra épít, tudjuk, hogy kell egy biztos alap az épületeknek. Közeli élmény lehet, az elmúlt időszakban a gyülekezeti terem vizes blokkjának az alapját láthattuk, ahogy kiöntötték, sőt azóta már falak is állnak rajta. Az alap alulról tartja össze az épületet. Minél nagyobb, minél magasabb egy épület, annál erősebb alapra van szükség. Ez ad neki biztonságot, és ez ad neki tartást. A keresztény egyház és a hívő ember számára minden mást megelőz az a hitvallás, hogy életünknek alapja a Jézus Krisztusba vetett hit. Ő az alap. Jézus. Ő tartja meg a népét, mint közösséget, ő ad biztonságot közösségként és egyéni életünkben is. Ez a kép egyébként azért olyan gyönyörű és beszédes, mert nyilvánvaló, hogy egy egységes alapra van szüksége a gyülekezetnek. Nem futhat párhuzamosan két alap. Olyan nincsen, hogy ide is teszek egy alapot, meg két méterrel arrébb is teszek egy alapot, aztán majd a falak úgy összekötik. Lesz, ahogy lesz. Az ilyen épület egy idő után összeomlásra van ítélve. Mint ahogyan az is nyilvánvaló, hogy az elkészült alapot nem lehet cserélgetni. Nem lehet utólag kiszedni az épület alól, és valami másikkal helyettesíteni. Ez még Mac-Eleknek sem sikerült az egyik rajzfilmben. Direkt megnéztem, van ilyen, nézzünk utána. Ő megpróbálta. Nem jön össze. Jézus Krisztus az egyetlen alapja a mi életünknek. Akire épültünk, nincs más. És nyugodjunk meg, ez egy nagyon erős, szilárd és biztos alapja a mi életünknek. Kősziklára helyeztük magunkat, és kősziklára helyeztük a mi hitünknek építményét. De a mindennapi életben talán furcsán tekintünk egy önmagában áldogáló alapra. Az apostol hozza is a rávalót. A második képen már a felépítmény látható, illetve erről olvasunk. Pál azt írja a korintusiaknak, hogy ti vagytok az Isten épülete. Igen ám, de miféle épületet látunk itt az ígében? Ez itt nem olyan, mint valami statikus, mozdulatlan épület, mint egy kőtemplom, vagy mint egy székesegyház, amelyet megépítenek, aztán ott van örök időkre. Ez itt egy nyüzsgő épület. Egy mozgásban lévő épület. Élő épület tele élettel, mozgással, mert folyamatosan épül. És hadd tegyem hozzá, soha nincs kész. Olyan, mint egy mékas, ami tele van zöngéssel, jövéssel, menéssel, szorgoskodással. És bizony, ott is az egész munkának egyetlen középpontja van, tudjuk, a mékasban az anya királynő. Szavak nélkül is ő tartja egyben az egész családot, ő ad értelmet a közös munkának, ha ő kiesik, ha ő elpusztul, szétszéled a család. Ilyen a mi egyházunkban Jézus Krisztus. Pál önmagáról, mint építőmesterről ír, alapot vetettem, vagyis elhoztam hozzátok az evangéliumot, hirdettem nektek, ti pedig megismertétek Jézus Krisztust, és azóta is folyik az építkezés. Őre áll, mint alapra, megállás nélkül. Van már alapunk, tudjuk, hogy mi épül rá, aztán a következő képen már az építő anyagot látjuk magunk előtt. Különféle anyagokat lehet belevinni az építkezésbe, a Krisztus egyházának építésébe. Az alapot, az építő anyagot értékességük és tartóságuk szerint, mondhatom így, sorolja és osztályozza az apostol. Arany, ezüst és drágakő. Ezek értékesek és tűzállók. Azért megjegyzem a drága köveknél, hogy a gyémánt igencsak jól ég, hiszen szén alapanyagú. Ne nagyon próbáljunk ki azért azzal fűteni. A másik oldalon azonban, az osztályozás másik oldalán ott van a széna, a szalma, a fa, amik hamar a tűz martalékává válnak. Ennél a képnél nagyon fontossá válik, hogy nem mindegy, hogy mit építünk bele az épületbe. Nem mindegy, hogyan végezzük, mondom így, a szolgálatunkat Isten gyülekezetében, és mit adunk neki önmagunkból, és a tőle kapott tehetségünkből. Azért nem mindegy, mert a végén van egy próba. Erről is ír az apostol. Azt írja Pál, hogy van egy nagy elszámolás. Az Isten előtti számadásról, ami olyan, mint egy tűz próba. Megvizsgálja a munkánkat, a dolgainkat, a szolgálatunkat, a tetteinket azoknak értékessége szerint. És azt mondja, ha valakinek a munkája, amit ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga ugyan megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át. Fontos ezt a képet jól értenünk, szeretett testvéreim. Itt nem a személyünk ítéltetik meg, hanem a szolgálatunk. Ugyanis mindenki, aki Krisztus alapján áll, aki ráépült, hozzá kapcsolódik, benne hisz, az megmenekül. Akkor is, ha csak fát, szénát vagy szalmát tudod hozzátenni ez az építkezéshez. Megmenekül, de mint aki tűzön ment át. Ez a kép, szeretett testvérek, arra figyelmeztet minket, hogy nem mindegy, hogy milyen szívvel és mit teszünk hozzá Isten gyülekezetéhez. Arra figyelmeztet, hogy a kegyelmi ajándékaink, a talentumainkat bizony érdemes kiaknázni, és a Krisztus ügyére fordítani. Hadd nyugtassak meg, vagy éppen hadd izgassak fel mindenkit, mindannyiunknak vannak ilyen kegyelmi ajándékaink. Van, aki már felfedezte magában, van, aki még keresi, de van. És ha van, akkor szolgálnunk kell. Szolgálatba kell állítani ezeket. A testvéri közösségben a Krisztus teste a gyülekezet szolgálatába. Építő anyagokról beszél az apostol. Mitől tűzálló egy építőanyag? Mitől lesz értékesebb, mondhatjuk így, lefordítva erre a mai alkalomra, szolgálat? Talán az eddigiekből is érezzük, egy szolgálat értékessége nem a nagyságán, nem a sokasságán és nem is a látványosságán múlik. Sokkal inkább azon, hogy mennyire jön szívből. A gyülekezet egyik legfontosabb szolgálata például az, hogy itt vagyunk most az Isten tiszteleten. Igen, szolgálat ez is. Ezt a szolgálatot ma délelőtt mindnyájan elvégezzük. Megtettük, összekészítettük magunkat, és eljöttünk ide, az Isten házába. Hozzá fohászkodni, őt imádni, őt megszólítani. A gyülekezet fontos hitvallása ez. Életjel, úgy is mondhatnám. Már csak azért is, mert így ellent mondhatunk a manapság uralkodó kor szellemnek, miszerint nem fontos a közösség. Dehogy is nem. Fontos a közösség. Maximum a Facebookon, majd ott megéljük a közösséget. Nem. Tudjuk jól, hogy ez egy egészen más közösség. Testvéri közösség. Jézus Krisztusra épült közösség. A keresztény közösségben ez nem általános, nem egyértelmű dolog, hogy magunknak kell mindent megtenni. Van, akit megszólítsunk, van, akire támaszkodjunk, akár gyülekezeti tag, akár pedig magához, Istenhez fordulva tudunk segítséget kérni. És nem csak azért, mert emberileg is örülhetünk egymásnak, mosollyal, készfogással jelezhetjük az összetartozásunkat, akár itt, amikor bejöttünk a templomba, vagy amikor megyünk majd ki, hanem még inkább azért, mert itt az embernél sokkal többet kapunk. Itt átéljük, hogy milyen jó nekünk az Úr Istennel közösségbe lenni. Nem csak emberi közösség a gyülekezet közössége, hanem Istennel való közösség is. Fontos nekünk, hogy Isten igéje rávilágít életünknek egy-egy pontjára, fontos az ő vezetése, és jó nekünk lelkileg épülni, bekapcsolódni az imádságba, az éneklésbe. Igen, ezt vegyük nagyon komolyan, hogy a templomban járás nagyon fontos szolgálat. Misszió, mondhatjuk így is, élő tanúságtétel a Krisztus ügyéről. Természetesen emellett még rengeteg szolgálati lehetőség van. Nagyon sokféleképpen épülhet a gyülekezet. Olyan, ami a gyülekezetben betöltött tisztségünkhöz kapcsolódik, vagy akár egy-egy konkrét feladat, levágom a füvet, virágot hozok az úrasztalára, kiteszem az ének táblákat, zenélek, elkísérek, elhozok valakit a templomba, gyerekekkel foglalkozom, dolgainkat, ügyeinket viszem az Isten elé imádságban, mind-mind szolgálatok az Isten ügyéért. Kegyelmi ajándékok, amelyeket azért kapunk, hogy éljünk velük. Jézus gyülekezetének építéséhez számtalan módon lehet kapcsolódni. Vegyük most magunkkal az ígéből első sorban ezt a képet, ami a gyülekezet egy nyüzsgő, élő épületként van ábrázolva. Igen, ilyen Krisztus teste, mert élő alapja van, Jézus Krisztus. Az élő kövek pedig mi vagyunk, mi alkotjuk. Isten előtti csendességben, vele őszinte beszélgetésveseket keresve, vigyük mi magunk is az életünket úgy Isten elé, hogy mutassa meg nekünk, milyen kegyelmi ajándékunk van, amivel szolgálhatunk az ő egyházában. Ebben segítsen meg minket. Ámen. Mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük azt, hogy te életünknek alapja vagy. Köszönjük azt, hogy beléd vethetjük naponként a bizalmunkat, hogy hozzád mehetünk minden gyengeségünkkel, és hogy neked megköszönhetjük minden nagy dolgunkat az életben. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy megajándékozol minket, hogy vannak kegyelmi ajándékok a mi életünkben, amelyeket használhatunk a gyülekezet szolgálatában. Urunk, arra kérünk téged, hogy az elkövetkező hetekben mutasd meg nekünk, milyen kegyelmi ajándékunk van. Világíts rá az ige hirdetéseken keresztül, hogy mely az az ajándék, amely a miénk, amellyel valóban mi élni tudunk, amivel szolgálni tudunk, munkálkodni a Krisztus ügyéért. Urunk Istenünk, ezzel a lelkülettel köszönjük meg az elmúlt hét minden örömét. Neked köszönjük meg azokat az alkalmakat, amelyekben együtt lehettünk. Neked köszönjük meg a családi létet, a munkahelyi közösséget. Neked köszönjük meg az osztályokat. Neked köszönjük meg az intézmények munkáját, az azokban munkálkodó pedagógusoknak, diákoknak, gyermekeknek az életét. Urunk, arra kérünk téged, hogy kísérj minket az elkövetkezendő napokban, hetekben is. Jöjj közel hozzánk, és hadd érezzük, hogy te kegyelmes, gondoskodó Isten vagy. Hadd forduljunk hozzád naponként imádságban. Hallgass meg a mi könyörgésünket akkor is, mikor Jézus Krisztus szavaival szólítunk meg téged. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Ma délután 18 órától még az evangélikus kistemplomban tartunk istentiszteletet, ima alkalmat erre is mindenkit. Szeretettel hívunk és várunk. Érdetjük az előttünk lévő hétnek a gyülekezeti alkalmait, jó mozgalmas hetünk lesz. Szerdán, október 9-én 17 órától presbiteri gyűlést tartunk, amelyre a meghívott presbiter testvéreink, akik írott formában veszik át, azt vigyék el, itt a fehér padon találhatóak ezek a meghívók, úgyhogy megkérem azokat, akik ilyen formában kapják a meghívót, hogy ezt vigyék el. Ugyanezen a napon, tehát szerdán, október 9-én, 18 órától pedig megtartjuk a hármas számú házi csoportunk alkalmát. Csütörtökön szintén átfedésben lesznek alkalmaink. Október 10-én, 18 órától a férfi kör alkalmát tartjuk meg az ifjúsági és közösségi térben, és folytatjuk a témánkat a férfi a Biblia tükrében. Úgyhogy aki szeretné megtudni, hogyan is néz ki a férfi a Biblia tükrében, az jöjjön el az ifjúsági és közösségi térbe, és akkor folytatjuk a témát. Terveink szerint ebben az évadban is, a következő évadban is ezzel a témával foglalkozunk, úgyhogy így készíthetjük magunkat erre az alkalomra. És ugyanígy csütörtökön 18 órától a kóruspróbát is megtartjuk, és mivel mi elfoglaljuk az ifjúsági és közösségi teret, ezért a kórus idejön a templomba, de itt akkor szebben fog zengeni a kórus éneke, úgyhogy hívjuk és várjuk a kórus tagjait ide a kóruspróbára. Pénteki napon, október 11-én, 18 órától a női kör alkalmát megtartjuk a könyvtárban. Erre is minden nőtestvérünket szeretettel hívjuk és várjuk. Ván következő vasárnapon, október 13-án a már megszokott kakaós kalácsos reggelire kerül sor az ifjúsági és közösségi térben. Hívjuk és várjuk a gyerekeket, szülőkkel, nagyszülőkkel együtt, és azokat a gyülekezeti tagokat is, akik szeretnének jönni beszélgetni azokkal, akik eljönnek a gyerekükkel. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy mindenkit nagy szeretettel várunk. Ne ijesszen meg senkit, hogy korlátozott a befogadó képesség a ifjúsági és közösségi térnek. Én azt hiszem, hogy mindenki el fog férni, aki eljön következő vasárnap. Tehát október 13, vasárnap 9 óra, kakaós kalácsos reggeli. Október 14-én hétfőn 18 órától egy imaközösséget tartunk a könyvtárban. Erre hívjuk mindazokat, akik imádságos lélekkel szeretnék Jézus segítségét kérni a gyülekezetünk életére. Nyilvánvalóan itt Krisztus testről is szó van, ahogyan azt ma is hallottuk. A Krisztus test építésére, a benne való szolgálatra szükség van az imádságra is, ahhoz, hogy meglegyen a megfelelő lelki háttér, úgyhogy hétfőn, október 14-én, tehát ez nem most hétfő, hanem utána hét, a könyvtárban 18 órától kérhetjük Isten segítségét. Az ige hirdetéssel kapcsolatos szórólapról már említést tett Laci, úgyhogy az elvihető a kijáratoktól. A Vörös Kereszt kérésére hirdetjük, hogy október 7-én 12-től 18 óráig, valamint október 8-án 10-től 15 óráig véradás lesz a Magyari Zoltán művelődési házban. Kérjük, hogy aki teheti, segítse mások életét a véradással, tehát hétfő 12-től 18 óráig, kedd 10-től 15 óráig van erre lehetőség. Hirdetéseink állandó gyülekezeti alkalmaink időpontjai elérhetőek a honlapon, a reftata.hu címen, valamint a kerítésen is. Átadom a szót Kálmán Szabolcsnak.
A kórus nevébe szeretnék pár szót szólni. Nálunk az a kedves szokás alakult ki, hogy ha új tag jön, akkor a második alkalommal kap egy tábla csokoládét. Nem az első alkalommal, mert akkor mindenki jönne, aztán többet nem jön. Úgyhogy a kórusunk két hete indult, és jött egy új tag, és másodszor is eljött, úgyhogy ő megkapta a csokoládét. És van még egy szokás, hogy aki hozza, aki biztatja, az is kap. És ez a kórustagunk azt mondta, hogy annyira meghatódott nagy tisztelet úrnak a invitálásától, a szép szavaitól, hogy azért jött el a kórusba, úgyhogy hivatalos nevünk az, hogy a Tatai Református Egyház Solideo Gloria kamarakórusa, de hívhatjuk ezután is, hogy a Solideo Gloria csokoládé kórusa. És köszönjük szépen, és másokat is örömmel várunk, az se baj, ha férfiak is jönnek.
Hát köszönjük szépen. Hát ezek után nem tehetek más, mint nagyon buzdítok mindenkit a kórusban való részvételre. Egyébként, aki szeret énekelni, azt tényleg nagyon nagy szeretettel invitáljuk a kórusba. Jó érzés oda menni, énekelni, együtt lenni, és ilyen formában nem csak magunkról szól, tehát az Istenről is szól ez az éneklés, úgyhogy ő neki zengedezni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Tóvároson is ez az ének volt, itt is ez lesz. 395-ös ének, mind három versével. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
szolgálat megerősítésére hangozzék át Pál apostol Rómabeliekhez írt levelének 12. részéből, a 4-től a 6-ig tartó versek. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatot kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. E szerint szolgálunk is. Ámen. Az Úristen legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Áldás, békesség.